Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is az Inforádió Aréna című műsora, amelynek mai vendége Nagy Sándor Gyula, külügyi és külgazdasági intézet vezető kutatója, Latin Amerika szakértő. Ott hagytuk abban az előző fél órában, hogy a brazilok felkészültek legalábbis infrastruktúrálisan a riói olimpiára, a közlekedésre nagyon oda kell figyelni, arról kevesebbet beszéltünk, hogy a világbajnokság, tehát a labdarúgó világbajnokság levezénylése után, ami problémamentesen lement, azóta változott azért egy kicsit a világ. Lehet azt mondani, hogy már Európa sem a régi, és hogyan fog ez megjelenni, megjelenhet-e egyáltalán a brazíliai riói olimpiai játékokon?
Hát pro és kontra érveket tudok felhozni. Ugye értelemszerűen az iszlám állam és az egyéb terrorcsoportok dolgoznak, ugye ezt látjuk mi is Európában. Brazíliában vannak iszlám hívők, alapvetően bevándorlók, részben szírek is egyébként, de nem jellemző, hogy bármilyen fundamentalista mozgalom lenne, legalábbis erről a sajtóban és a diplomáciai körökben se tudnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tudna mondjuk az iszlám állam bejutni Brazíliába, illetve egy jól megszervezett projekttel. Brazíliával az a helyzet, hogy hatalmas határvidéke van. Tehát akár a szárazföldi, akár a tengeri határvidéke olyan hatalmas, hogy értelemszerűen ezt hermetikusan se lezárni, se megfigyelni, se ellenőrizni nem lehet.
A szegény ember, amit említett is, tehát igen, nyilván azért sok a szegény ember, sok mindent elvállal sok ember.
Igen, de ezek a szegény emberek jelentős részben hívő katolikusok. Hívő katolikusok, illetve különböző keresztény, akár protestáns hívő felekezetnek a tagjai. Nagyon komoly a brazilokban az élethez való kötődés, tehát voltak olyan beszélgetéseim, amikor így ilyen, hát ők úgy mondták, hogy ilyen furcsa európai hozzáállással felvetettem, hogy hát, hogy miért nincs olyan, hogy abortusz Brazíliában, és úgy néztek rám, mint egy anyagyilkosra, hogy én egyáltalán hogy vethetem föl ezt, hogy abortusz. Mert ha valakit megerőszakolnak és gyereke lesz, akkor is, ha nem veszélyezteti az anya életét, meg kell tartani a gyereket, és fel kell nevelni, mert az egy élet, és ő nem tehet arról, hogy hogyan fogant. És ez nem egy nagyon hithű katolikus, hanem egy átlagos brazil család, egy átlagos emberrel, és még jó néhány mással folytatott beszélgetés. Akár jobb oldali, akár bal oldali, ilyen szempontból nagyon-nagyon kötődnek az élethez. Gyakorlatilag terrortámadás Brazíliában, én nem emlékszem rá, hogy mikor volt utoljára, a 90-es években Buenos Airesben volt egyszer egy terrortámadás, amit valószínűleg az irániak finanszíroztak, és akkor is egy zsinagógánál történt a robbantás a 90-es években, és ezen kívül effektíve terrortámadás nem volt. Olyan, hogy a bandák egymásra lőnek, meg egymást lelövik, persze ilyenek vannak napi szinten akár, de kifejezetten terrortámadás nincs. Tehát nincs olyan táptalaj, nincsen olyan gyakorlatilag elszeparálódott, szegregált részleg, mint mondjuk Párizsban, vagy Berlinben, vagy Belgiumban, ahol el tudnak bújni, mert nem tudnak elbújni, mert feltűnik, ha megérkeznek.
Tehát olyan elképzelhetetlen akkor, hogy valaki a gyermekét arra nevelje, vagy arra legyen büszke, hogy ő rá, mint élő bomba, elmegy valamilyen rendezvényre, és effektív kioltja mások életét, és ráadásul
ő a gyermeket. Ezt egy brazil biztosan nem fogja megtenni, még hogyha a muszlim hívő, akkor se. Persze ez nincs kizárva, hogy elszigetelt esetekben ilyenek előfordulhatnak. Ugye 200 milliós országról van szó, tehát hogy már csak a statisztika miatt is előfordulhat az, hogy őrültek vannak Brazíliában is. De
szervezett formában,
ilyen
ezt
szintű szervezett formában, amit mondjuk a párizsi meg a brüsszeli merényleteket megszervezték, egyszerűen nem lesz hozzá olyan támogatás, ahol el tudnak bújni, ahol tudnak lakásról lakásra vándorolva elbújni a hatóságok előtt. Egyszerűen fel fog tűnni, hogyha ezek az emberek akár fegyverrel, akár fegyver nélkül, de elkezdenek Rióban mászkálni.
Akár Brazíliában, akár Latin-Amerikában, akkor ez kijelenthető, vagy megfigyelhető, hogy a kereszténység, mint egységes értékrendszer egyrészt jelen van, másrészt pedig ez már nem ugyanaz, mint amit Európában megéltünk, tapasztalhatunk?
Ez valóban így van, tehát más, tehát ha csak megnézzük, nem vagyok teológus, de ha csak megnézzük, hogy milyen a felfogása mondjuk Ferenc pápának az életről és bizonyos kérdésekről, azért látszik, hogy ez egy más típusú, nem annyira konzervatív kereszténységről van szó, tehát inkább a szociális és a keresztény szónak az ötvözetét lehetne használni arra a felfogásra, hogy ők élnek. Bizonyos szempontból, az abortusz szempontjából sokkal konzervatívabbak, mint az európaiak. Viszont más szempontból pedig sokkal inkább szociálisan érzékenyek. Nem általánosítanék itt se feltétlenül egész Latin Amerikára, a Rio Grande-tól Patagóniáig, de a brazilokra azért ez jellemző.
Más az a kereszténység, mint az európai kereszténység?
Hát hivatalosan nem, értelemszerűen, tehát ők is római katolikusok, jelentős részben, illetve bizonyos protestáns felekezetek szintén vannak, de a nagy részük római katolikus, de tény, hogy azok a speciális indián, illetve afrikai bevándorlók, ugye rabszolgák hitvilágából merítve más egy kicsit a hitviláguk. Tehát engem nagyon meglepett például az, hogy rengeteg fekete Krisztust találtam, olyan fekete Krisztus ábrázolást is, ahol például Ecuadorban volt, ahol kifejezetten azért jártak oda imádkozni ahhoz a fekete Krisztus szoborhoz, mert hogy ő védi meg őket a földrengésektől és a vulkánkitörésektől. És utána megtudtam, hogy ez egy régi indián isten, akit a katolikus egyház beemelt a szentek közé, és ezt fekete Krisztusként tisztelik az ekvadoriak egy része. Tehát, hogy ilyen típusú szenteket, akik megfeleltethetők bizonyos afrikai vagy indián hitvilágnak az isteneihez, ilyenek léteznek. Tehát, hogyha azt visz, nem vagyok, mint említettem, teológus, de hát ugyanez vonatkozik például a karácsonyra is, hogy az is egy pogány ünnepnek az idejében került meghatározásra a karácsony ideje, még a középkorban pont amiatt, hogy minél többen a keresztény hitre áttérjenek. Tehát ez ott is megvan.
Ez a nagyon nagy különbség, ha halottak kezelése rosszul ez így, de hogy effektív a halottak tisztelete is teljesen más, és hogyha megnézünk ott egy minden szenteket, vagy egy halottak napját, lehet azt mondani, általánosítva is a latin amerikai része, hogy hát azért ez soha nem is volt olyan, mint az európai.
Hát bizonyára a 16. században még hasonlított, de hogy az elmúlt jó néhány száz évben az tény, hogy a mondjuk Mexikóban egy halottak napi felvonulás, az talán az év legnagyobb partia. Persze ők is tisztelik a saját halottaiakat, de ünneplik az életet ugyanaznap. Tehát nagyon érdekes a felfogásuk, és persze itt is országtól, meg akár országon belül is függ, hogy ki mit tisztel jobban, illetve vannak olyan típusú szekták, amik például a római katolikusnak vallják magukat, de mellette mondjuk spiritualistának hívják magukat, ami egy, hát nem is tudom, hogy ez szektának minősíthető-e, vagy csak egy plusz hitnek, amit ők hozzáadnak a római katolikus értékekhez, de több mint 20 millió ilyen ember él a Brazíliában, akik a spiritualizmust követik, úgyhogy közben római katolikusok is járnak misére is.
Brazíliában portugálul beszélnek, de azért inkább a jellemző a spanyol ajkuság a latin-amerikai országokban. Ezt leszámítva beszélhetünk egyáltalán migrációról, valós migrációról?
Hát kontinensen belül persze van bizonyos szintű migráció, itt is azért a fejletlenebb országokból, a fejlettebb országok felé azért a munkavállalók vándorolnak, tehát például Bolíviából, Paraguayból elég sokan mennek át Argentínába munkát vállalni, tehát alapvetően gazdasági okai vannak, ahogy Peruból is mennek át Chilébe, de mondjuk Haitiből rengetegen menekülnek Brazíliába. Ugye Haiti ugye a földrengés óta egy gyakorlatilag romokban lévő ország, onnan rengeteg menekült van. De ugyanígy például Venezuelából is rengetegen az ottani csavista és a mostani rezsimnek a elég durva fellépése miatt nagyon sokan elhagyták, különösebben a jobb módúak hagyták el az országot, és részben Európába, részben Latin Amerika más országaiba mentek.
És ott a belső, tehát a kontinensen belüli vándorlásnál könnyen be tudnak illeszkedni, szívesen fogadják őket, vagy ott is megfigyelhető a kulturális különbség, vagy pont abból kifolyólag, hogy inkább azért nagyjából egységes a kereszténység, ez ott nincs meg?
Hát kulturális különbség értelemszerűen a gyökereket leszámítva azért vannak, tehát azért jó néhány száz éve már ők független államként léteznek, azonban alapvetően az elkülönülés és az embereknek a kasztosodása az alapvetően származás alapján megy. Tehát, hogy van-e mondjuk, van akinek indián vagy néger leszármazottja, vagy van, aki kifejezetten mesztic és európai kinézetű, és európai gyökerekkel rendelkezik, ez alapján megy inkább az elkülönülés.
Tehát ez megmaradt, és meg is marad még az következő évtizedekben is?
Bizonyára, tehát az elmúlt 200 évben ennek nem sikerült teljesen megszüntetni, ez bizonyára megmarad, és egyébként Brazíliában is nagyon jól látszódik, hogy pont a Lula és a Rousseff ellen fellépők, ők jelentős részben a mesztic európai és teljes mértékben fehér lakosság körül kerülnek ki, míg a színesebb bőrűek, ugye a szegényebbek, és akiknek pont, hogy a Bolsa Família program révén elég sokat segített a Lula és a Rousseff, ők meg pont, hogy kiállnak mellettük. Nem lehet éles határvonalat mondani, nincs olyan, hogy a fehérek és a feketék elkülönülnek, tehát gyakorlatilag Brazíliában ilyen, hogy van, aki 100%-ig fehér, vagy 100%-ig fekete származású, ilyen nincs. Tehát az olyan szintű olvasztó tége, az Egyesült Államok elbújhat Brazília mögött ilyen szempontból. A világ legnagyobb fekete lakosságával rendelkező ország Nigéria után Brazília.
Karibi térség az eleve más, tehát kulturális szempontból is, de valahogy Kuba még inkább kilóg a sorból, hiszen azért Kubán kívül nem nagyon maradt még meg, hát a szó... lehet azt mondani, nemes értelmében, szószoros értelmében kommunista ország. Tehát azért az ott szépen eltűnedezett, talán Kuba egyedül maradt ebben a térségben, nem?
Hát nem csak a térségben, hanem a világon is azért. Tehát nem sok olyan ország van még, ami kommunistának minősíti magát. Ugye Vietnám, Kína, Észak-Korea körülbelül ezzel, és persze Kuba, amivel le is zárhatjuk ezt a sort. Értelemszerűen Kuba bizonyos szempontból egy gyöngyszem, bizonyos szempontból meg egy zárvány. Tehát az, hogy megmaradt az a 60-as, 50-es évekbeli kultúra azokkal a kocsikkal, azokkal a teljesen retro életérzéssel, ami még mindig megvan Kubában, ugye ez annak a sok szempontból nem fair amerikai hozzáállásnak köszönhető, ami ugye az embargót bevezette még Castro ellen, ugye a disznóból és a rakétaválság kapcsán. Az, hogy ez az enyhülés most a két ország között elindult, ez alapvetően diplomáciai enyhülés.
Tehát ez nem hozza magával azt, hogy kvázi szétrombolódik ez a retro érzés? Tehát marad ez még?
Előbb-utóbb szét fog. Tehát, hogyha valaki még a régi Kubát szeretné látni, az spóroljon, és most menjen, és
mennyi
lesz meg.
Van?
Maximum 10 éve, de lehet, hogy annyi se. Inkább 5. Ugyanis, tehát az Egyesült Államok embargóját, ez nagyon érdekes, a kongresszus vezette be Kuba ellen, ezért csak a kongresszus szüntetheti meg. Ez nagyon érdekes, gyakorlatilag az amerikai elnök külpolitikában szinte teljes szabadságot élvez, kivéve a kubai embargót. Azt, hogy ez miért alakult így ki pontosan, azt nem tudom, de az tény, hogy most a republikánus többségű kongresszus nem fogja, és már előre közölték, hogy szó nem lehet semmiféle enyhülésre, és a szenátus meg a kongresszus nem adja ehhez az áldását. Értelemszerűen Obama elnök bizonyos hatáskörben eldönthetett dolgokat, mint a nagykövetség nyitás, mint mondjuk a kubai főkonzulátus nyitása valahol Floridában. Tehát, hogy ilyen típusú lépéseket meg lehet tenni, lehet szimbolikusan meglátogatni egy baseball mérkőzést, meg
lehet
pacsizni
egyet
Raullal.
Igen,
tehát, hogy vannak értelemszerűen lépések, de ez nem jelenti azt, hogy ettől a kubaiak jobban élnek. Meg nem jelenti azt, hogy az Amerikába gyártott Chevrolet el lehet adni. Meg a sokkal olcsóbb árakon be lehetne mondjuk vinni az Egyesült Államokból különböző eszközöket.
De jól élnek? Vagy rosszul mondtam, tehát azt mondta, hogy rosszul élnek. Tehát tényleg rosszul élnek a kubaiak? Mert hogy ez azért csúszott ki a számom, valószínűleg Freudi volt, hiszen innen nézve azért ez egy kicsit másképp tűnik.
Onnan nézve is. Nekem volt szerencsém Kubába járni. Tehát az embereknek az életminősége az nem rossz. Tehát a legnagyobb
nem a brazil
várható...
favelák
nem,
része.
Nem, nem. Tehát a Kubába gyakorlatilag hajléktalan nincs.
Ott sincs fűtés, mondjuk, vagy legalábbis nem jellemző a tél.
Igen. Nincsen hajléktalan, mindenkinek van alapvető egészségügyi ellátása, alapvető szociális ellátása, mindenki megkapja az alapvető élelmiszereket, jegyre, de megkapja. Nincs gyermekéhezés, viszont mindenkinek be kell fogni a száját. Ezt szépen serpenyőre lehet tenni, hogy igen, 86 éves koromig elédlek a kubai tengerparton, szívom a szivaromat, mert azt azért annyit mindenki megengedhet magának, meg iszogatja a rumot, a kis koktélokkal, bizonyos alacsony, de standard életminőséget mindenkinek biztosít az állam, persze eljárkál dolgozni bizonyos szintig, ők se viszik túlzásba azért, viszont cserébe demokrácia és szólásszabadság nincs. És aki kinyitja a száját, azt tényleg elviszik. Tehát, hogyha ezt a serpenyőbe tesszük, mindenki eldöntheti, hogy melyik szimpatikusabb neki ez a rendszer, vagy pedig Brazília, ami egy elég nagy demokratikus ország, hatalmas szélsőségekkel, és lehet, hogy éhen hal az utca szélén, de tüntethet bárki ellen, és bárki ellen felszólalhat.
És amit említett ez a 10 év, ez úgy fog megváltozni, hogy megérkezik Kubába a kapitalizmus, mert hát most legalábbis nagyon más formákat ugye nem ismerünk, és akkor ketté szakad a társadalom? Lesznek ugyanúgy milliárdosok, milliómosok, gazdagok, és lesznek nagyon szegények? Aztán, hogy közte mi lesz, az nyilván egy óriási kérdés, hogy mekkora lesz a középosztály.
Alapvetően a kubai átalakulás szerintem a kínai mintát fogja követni. Tehát, hogy egy pártrendszer marad, korlátozott szólásszabadsággal, korlátozott, vagy egyáltalán nem létező demokratikus és emberi jogokkal, de a piacgazdaság az tombolhat bizonyos állami beavatkozásokkal és állami cégekkel.
Tehát egy irányított kapitalizmus?
Egy irány, mint a Kínában. Körülbelül ezt tudom elképzelni.
Párt főtitkárral, akár aki lehet ugyanúgy a mostani vezető?
Hát Raúl Castro ugye már nem nagyon, mert néhány éven belül ugye ő le fog mondani, és be is jelentette, hogy ő 10 évre vállalta a főtitkári pozíciót. Ugye már ő is azért nem egy mai generációhoz tartozik. Fidel egyébként köszöni szépen, jó egészségnek örvend.
Pont most láttam reggel a szép fehér mackójába.
Igen, igen. Mostanában joggingba szokott a tévébe bejárni, de még beszédeket tud tartani. Tehát egészségügyileg egy picit már rozog, de hát majdnem 90 éves, tehát ezt gondolom, hogy ez normális, és szellemileg teljesen friss. Tehát, hogy amíg Fidel él, addig kapitalizmus se nagyon lesz, de valószínűleg szépen lassan elindulnak abba az irányba, ahol 90-es években Kína.
Tehát a Miami nem lehet Havannából?
Egy darabig még nem. Tehát ezért erre elég sok időnek el kell telnie. Reménykedünk benne, vagy most én reménykedem benne, hogy nem fogják ugyanazokat a hibákat elkövetni a kubaiak, mint amit Kína elkövetett. Tehát, hogy a piacgazdaságnak is van azért egy olyan ugye keretei, ugye mi is tudjuk, mi a különbség mondjuk a vadkapitalizmus meg a normál piacgazdaság között, hogy remélhetőleg nem fognak ebbe az irányba elmenni. A kínaiak mondjuk nagyon keményen büntetik a korrupciót, egyelőre Kubában ez a korrupció párton belül még nem annyira jelent meg, mert még nincsen ott a pénz, amit ugye...
Nincs mit ellopni.
Egyelőre nincs mit ellopni, vagy nem olyan szinten. Majd, ha ők is elkezdenek gazdagodni, és elindul tényleg mondjuk az amerikai cégek elindulhatnak, és befektethetnek nagy mennyiségben, mert jelenleg talán 50 év óta az első amerikai cég az, ami különleges elnök engedéllyel elkezdhetett egy gyárat építeni Kubában, és ez pedig mezőgazdasági traktorokat fog gyártani, hogy segítsék a kubai mezőgazdaságnak a modernizációját. Tehát ilyen apró lépésekkel fognak haladni, de az, hogy ugyanaz, ami az 50-es években volt, ugye a Batista rendszer idején, hogy gyakorlatilag egy amerikai gyarmat volt Kuba, és csak a szerencsejáték és a cukornád, ez nem fog visszatérni.
De a másik oldalról pedig már jöttek olyan hírek, hogy aki tudja igazolni spanyol ajkúságát, vagy akár Európában élő spanyol állampolgár, az előbb-utóbb bizonyos feltételek mellett de vásárolhat mondjuk tulajdont. Teszem azt akár egy tengerparti kávézót.
Hát a spanyol állampolgárságot mindenki igényelhet, akinek legalább az egyik szüleje spanyol állampolgár volt. Ez Latin Amerikának jelentős részében előfordul, ez automatikus egyébként. Ugye spanyol nyelvtudást bizonyítani nem nagyon kell, mert az adott, de ha ez egyik nagyszülő spanyol állampolgár volt, akkor gyakorlatilag a spanyolok automatikusan megadják az állampolgárságot. És értelemszerűen az európai állampolgároknak ilyen szempontból sokkal jobb dolga van, mint az Egyesült Államokbeli állampolgároknak. Nagyon sok amerikai cég egyébként pont, hogy európai fedőcégeken és kanadai fedőcégen keresztül már jelen van. Ugye gyakorlatilag ugrásra készen van részben pedig a turizmusban már ott vannak. Tehát ugye a turizmusnak bizonyos szektorait szállodaiparnál megnyitottak már a nemzetközi cégek előtt, tehát vannak külföldi szállodák Havannában is és Havannán kívül is. Bizonyos európai termékeket lehet már kapni, korábban is lehetett csak illegálisan, most már legálisan is lehet kapni, tehát például Coca-Colát lehet kapni Havannában, igaz, hogy Mexikóban gyártják, de lehet kapni, már azért 10 évvel ezelőtt is lehetett.
Ha a latin-amerikai részről nézzük, akkor miért nem arrafele nyit vagy nyitott Kuba?
Hogy érti?
Hát úgy értem, hogy hiszen onnan is megalapíthatná, vagy megoldhatná a piacgazdaságát. Tehát az öntben van, hogy az Egyesült Államok oldalára, vagy arról a részről embargó van. De azért vannak, meg voltak is egyrészt baráti diktátorok, meg baráti országok is Kuba részéről, és mégsem sikerült valahogy. Tehát ugye ezt a klasszikus értelemben vett szegénységet azért nem sikerült felszámolni.
Igen, hát azért Kubának túl sok kiviteli termék, amiből pénzt tud szerezni, nincsen. Tehát ahhoz, hogy ott tényleg jólét legyen, ahhoz bizonyos szintű ipart szükséges megalapozni.
A turizmus kevés lett volna hozzá?
A turizmus meg most is kevés. Tehát a turizmus az nagyon jó olyan szempontból, hogy az országnak a valuta a szükségleteit nagyjából kielégítse.
És tehát akkor az nem alulról bejön az a dollár, ami fölülről nem jöhet.
Igen, gyakorlatilag a turisták ott hagyják, valóban. De az, hogy egy országnak egy stabil, erős gazdasága legyen, és az mondjuk fenntartható módon növekedjen, azért ott elég kemény befektetéseket kell eszközölni. És erre pénze a latin-amerikai államoknak nincsen. Tehát majdnem minden latin-amerikai állam ugye egy tőkét fogad, és nem pedig ő fektet be. Persze leszámítva kicsit aktualitásokra azért rátérjünk, tehát ugye a Panama dokumentumok, amik ugye abból közé kiderül, hogy elég sok latin-amerikai országban van olyan kollega, akinek van befektetni való pénze, csak az inkább eldugja, nem befekteti legfőképpen. Kubaiak úgy tudom nem nagyon vannak a listán, de azért vannak híres neves kollégák a politikai életből, a latin-amerikai politikai életből. Tehát visszatérve, alapvetően ők mind tőke importőr országok, nem tőke exportőr országok. És az amerikai embargó az nem csak az amerikai cégekre vonatkozik, hanem ha van, aki Kubával üzletel, az rákerül az ő fekete listájukra, és az Amerikával semmilyen formában nem üzletelhet. Tehát ilyen szempontból az európai cégek is nagyon óvatosak, hogy ne legyen az, hogy esetleg nekik mondjuk az amerikai bizniszt, vagy egy Amerikában egy bankszámlát nem tudnak megnyitni azért, mert ők valamikor eladtak valamit Kubába.
Ki lehet jelenteni, és ezt így akár egységesen is, hogy most, ma, illetve a közeljövőben Latin-Amerika a terrorizmustól, illetve a szabadságharcoktól, forradalmaktól védett terület? Vagy védett terület?
Hát forradalom már most is van, tehát csak a bolivári forradalomra gondolunk, a Chávez fémjelezte a bolivári forradalomról, akkor azért forrongások, akár fegyveres konfliktusok igazért simán Latin-Amerikában ennek azért hagyománya van. Tehát csak gondoljunk bele, hogy a Kolumbiában ugye a FARC, a forradalmi erők, ugye most fognak talán remélhetőleg békét kötni a kolumbiai kormánnyal, de hát ők 30 éven keresztül nagyon keményen gyilkolták egymást. Venezuelában ugyanez,
azért Mexikóban... Ahol kétharmados ellenzék van?
Hát most nem tudom, hogy igen, tehát hogy az ellenzék, tehát kinek az ellenzéke, ha kétharmaduk van a parlamentben. Igen. Tehát ez valóban így van, hogy azért Venezuelában is nagyon komoly a helyzet, és nem tartjuk kizártnak néhány elemzők azt, hogy akár ott egy katonai beavatkozás is lehet, hogy rendet rakjanak az elnök és a parlament között, mert olyan szintű patthelyzet van, hogy gyakorlatilag semmit nem tudnak eldönteni. Amit a parlament eldönt, azt az elnök visszadobja, amit az elnök eldönt, azt a parlament dobja vissza, és megpróbálja megakadályozni egy másik meghozott törvénnyel. Tehát egyszerűen egy kormányozhatatlan állapotban van jelenleg ebben a formában Venezuela, ami ugye nem tesz jót egy olyan országban, ahol gyógyszer és élelmiszer hiány van. Tehát azért halnak meg csecsemők, mert nincsen megfelelő egészségügyi segédeszköz ahhoz, hogy mondjuk lélegeztetőgépre tudják kötni őket, mert csak felnőttek számára vannak meglévő eszközök. Azért kétszerese a rákos betegek halálozási aránya Ecuadorhoz és Bolíviához képest, nem Európához, hanem a környezőbeli államokhoz képest, mert nincs már pénzgyógyszerre az államnak, hogy behozza.
Így a végére mondja meg nekem, hogyha azt mondják, hogy muszáj most innentől kezdve Latin Amerikában élnie, de választhat egy országot, egy térséget, egy várost, melyiket választanak?
Hát attól függ, pénzzel mehetek, vagy pénz nélkül mehetek.
Akkor vegyük ketté, jó? Tehát hova menne, ha pénzzel menne?
Hát ha pénzzel mennék, akkor szerintem Rio és Panama között választanék, mert ott elég jó életminőség van mind a két területen.
És pénz nélkül?
Hát a pénz nélkül úgy, hogy azért lehetőségeket nézek, úgy valószínűleg inkább Argentinába vagy Chilébe.
Köszönjük szépen! Folytassuk innét, mert hogy ezzel most véget ért az Inforádio Aréna című műsora. Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Latin Amerika szakértő volt a vendégünk. Szerintem nem utoljára. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes kolléganőm segített, a főszerkesztő Módos Márton nevében is köszönöm, hogyha velünk tartottak, Boros Pétert hallották.